Kedves hallgatók, az Egy életem műsorát halljátok, amelyben Selmeci Balázs, a beszélgető partnerem, Magyarország Szaúd-Arábiai nagykövete. Balázs, az utóbbi években nagyon komoly társadalmi változások zajlottak Szaúd-Arábiában, vagy csak én gondolom azt, hogy komolyak voltak ezek a változások a hírekből?
Nem, egyáltalán nem. Valóban jelentős változások következtek be. Szaúd-Arábiában 2016-ban Mohammed bin Salman trónörökös nevével fémjelezve létrehoztak egy Vision 2030 nevű társadalmi-gazdasági reformprogramot. Ez a társadalmi átalakulást alapvetően határozta meg. Kicsit lehet azt mondani, hogy visszatérés a nyugatosodott 70-es évekbeli időszakhoz, csak magasabb szinten. Nyilván a legszembetűnőbb változás, amit mindenki érzékel naponta, a nők helyzetében következett meg. Ugye a nők 2018 óta ennek a reformprogramnak következtében. 2018 óta vezetnek személygépjárművet. A munkavállalási lehetőségeik jelentősen bővültek, jelenleg az élet minden területén dolgoznak, katonák, rendőrök, állami intézményekben, magánvállalkozásokban, azokat tulajdonolhatják is, ugye a régen is vezettek cégeket, de hivatalosan nem ők voltak a cégvezetők, és vannak kamion és Uber gépkocsi vezetők is. Tehát
ez tényleg markáns változás, igen.
Persze, hát a statisztikák szerint a nők részvételi aránya 16-hoz képest már olyan 40%-ra emelkedett. Emellett enyhültek az öltözködési szabályok is. Nem kötelező takarni az arcukat, de a hajukat sem. Az iskolában a lányok a fekete lepel, az a baja helyett iskolai egyenruhát viselnek már. Jó, azért sokan tartják magukat még a hagyományos muszlim öltözködési szabályokhoz, hordják az abaját, ami most már nem kizárólag fekete, sokan fiatalok már nyitva hordják, egy részük már nem takarja a hajukat, az arcukat egyáltalán nem takarják. Mondjuk hozzáteszem, a Koránban csak annyi az előírás, hogy a hölgyek a szépségüket nem mutathatják. Hogy azt ezt melyik muszlim országban, hogyan területe, hogyan érvényesítették és interpretálták, az már más kérdés. Nyilvános helyeken megszűnt a férfi-női elkülönülés, saját jogon utazhatnak külföldre, nem szükséges a közvetlen férfi hozzátartozó engedélye, sem az útlevél igényelése, sem ahhoz, hogy velük mutatkozzanak nyilvános helyeken. Oktatás tekintetében mondjuk az érdekes, mert a nők részvételi aránya az oktatásban mindig is nagyobb volt, mint a férfiak. A szaúd-arábiai lakosság a kiegyenlített férfi-női nemek aránya tekintetében. A nők 50% körül vettek részt mindig is az oktatásban, a férfiak csak 40%-ben. Igaz, hogy külön női tanszékek voltak elkülönítve női oktatóval, illetve Riádban van egy egyetem, ami 1970 óta létezik, ez a Princess Nura University, most így hívják, ennek 35 ezer női hallgatója van. Sportklubok nyíltak meg, versenylehetőségek a hölgyek számára, minden sportágban, parasportágakban is, de beleértve a küzdősportokat is, van női labdarúgó csapatuk is. Ezt megelőzendik csak női fitnesstermek voltak, illetve 2015-ben először szavazhattak és jelölhettették magukat a helyhatósági választásokon. Amúgy a parlamenthez hasonló, de csak konzultatív tanácsadói testület a súrán, abban 20%-os a nők aránya. Ez a leglátványosabb és a legészrevehetőbb változás. De csökkentették a vallási rendőrség hatáskörét, átalakították a szponzori rendszert, ami azt jelenti, hogy a munkaadó felelős, hogyha bevándorló munkaerő, gazdasági bevándorló munkaerő, akkor az általa úgymond munkaközvetítő keresztül behozatott munkavállalókért, és ugye ő engedélyez az exit reentry vízumot, ezen változtattak valamennyire, enyhítettek a feltételeken. És amúgy egyébként Szaúd-Arábiában teljesen komoly munkajogi szabályzás van, tehát munkajogi jogszabály van, ami előírja mind a munkaadó és a munkavállaló kötelezettség és jogait, ami érdekességképpen Dubajban ilyen nem létezik. Ugyanúgy akkor Szaúd-Arábiában van, nyilván alaptörvény van 92-től, van PTK-juk, van BTK-juk, hasonló a bíróság és ügyészségi rendszer lépcsőzése. Ezt azért mondom, mert az általános tévhitot itt sari alapján ítélkeznek. Igen, sari alapja, hogy beemelik minden jogszabályba, hogy itt írott jogszabálygyűjtemények van. Kultúra meg a szórakozás tekintetében megnyíltak a mozik, vannak koncertek, nyugati sztárok koncerteznek, engedélyezték a zenét, könnyű zenét, hogy nyilvános helyeken, éttermeken, fesztiválokat tartanak. Azt nyilván mindenki látja, hogy különböző sportrendezvények vannak Szaúd-Arábiában. Létrehoztak 3 zeneiskolai központot.
Szerintem kaptunk egy nagyon nyitó képet az országról, úgyhogy...
Nyitó. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ez továbbra is konzervatív muszlim ország.
Igen.
Megvannak az ebből eredő nyugatitól eltérő mindennapi érintkezési szabályok. Meg persze nyilván a disznóhús továbbra sem elérhető, az alkohol behozatala és fogyasztása tiltott és büntetendő. Ahogy a nem muszlim vallás nyilvános gyakorlása sem engedélyezett. Tehát Ezt azért hozzá kell tenni.
Balázs, te most Riadból jelentkezve, ugye online beszélgetünk, és hogyha én ránézek a térképre, akkor hát ugye sivatagnak látjuk az országot, ugye egy pici kivétellel, ahogy említetted, és a sivatag közepén van a főváros Riad. Egy picit mesélj kérlek arról, hogy ott a jövedelem forrás elsősorban miből van, milyen innovációk voltak, és ami a legjobban érdekel, hogy honnan nyerik a vizet a sivatag közepén, egy ekkora városba.
Riad szinte egész pontosan a sivatag közepén található, tehát teljesen sík. Annyi, hogy a körülötte fekvő sivatag nagyon gyönyörű, narancssárga színű. Amúgy Budapestnek négyszerese Riad területe, ez adminisztratív és a gazdasági központ. Jelenleg olyan 8 millió főre nőtt a lakosság az elmúlt 10 év alatt. Hogy honnan nyeri a vizet Riad? Hát alapvetően sótalanítják a vizet, és a tengerparti oldalakról, tehát a Perzsa-Arab-öböl, illetve a Vöröstenger felé, nyilván Perzsa-Arab-öböl, mert az van közelebb, felül vezetékekben hozzák Riadba. Van egy természetes tározójuk Riad fölött, kb. 200 kilométerre, de hát az egyáltalán nem elegendő. És ugye a klímaváltozás itt is érezteti hatását, mert az esős időszak, ami ugye a téli időszaknak neveznénk, olyan december, január, február, amikor régebben, még a 2014-ben is nagy esők voltak, most már azért sajnos egyre kevesebb, de megpróbálnak mesterségesen esőztetni. Tehát alapvetően sótalanított az ivóvíz, és az öntözővíz és minden. Tehát a gazdasági helyzetét tekintve Riadban nyilván a főbb szektorok a pénzügy, a kereskedelem, az ingatlan szektor, a biztosítási szektor, de van bizonyos gyártás is, és ugye a statisztikák szerint Riad adja, és a Riad környezete adja a nem olaj alapú GDP közel 50%-át. Óriási befektetések zajlanak, főleg infrastruktúra területén. Tehát megépült a Riad metró, nincs tömegközlekedés Szaúd-Arábiában. Riadban egyszerre megépítettek 6 metróvonalat.
Most mondjuk a sivatagban ez se lehetett kis kihívás.
Nemzetközi konzorciumok építették, 10%-a megy a föld alatt, 90%-a pedig nyeregvasút hasonlóképpen, mint Dubajban. Ez tavaly év óta működik, és ez a világ leghosszabb önvezető metróhálózata, ami olyan, ha jól emlékszem, 170 km hosszú és több mint 80 állomáson van. De ilyen például, tehát itt is látszik, hogy a Vision 2030 programnak a gazdasági változásai, aminek az a lényege, hogy az olaj alapú gazdaságtól eltávolodjanak, nyilván nem szűnik meg soha. Azért nem szűnik meg soha, elnézést kérek a természetvédőktől, mert azért a olaj alapú gazdaságnak óriási jelentősége van a műanyagokban, és a világ második legnagyobb vegyipari cége, a Szábik, a BASF után, az itt van Szaúd-Arábiában. És ha körbenézünk magunk körül, akkor nagyjából egy csomó minden, valaha dinoszaurusz volt, aztán szénhidrogén lett, most pedig műanyag lett belőle. De mindent megtesznek ennek érdekében, és ugye a fő irány ebben a turizmus természetesen. Építik a King Salman Parkot, a világ legnagyobb városi közparkját, ami körülbelül jövőre lesz kész. Ez ötszörös a Central Parknak, és hétszörös a High Parknak. Amúgy is egy óriási vízrezervoárt építenek mellé, ami nyilván sótalanított vízzel lesz tele. Az új városközpont, a New Murabba, a Kocka, aminek a belső térfogata az 18 Empire State Buildingnek felel meg. Lesz benne szálloda, szórakoztató központ, egy közel 1 millió négyzetméteres bevásárlóközpont, csúcs technológiás lesz, stb.
Még mielőtt így konkrét turisztikai attrakciókat említesz, ugye arról nagyon sokat hallani, hogy nagyon ambiciózus tervük van. A tőkét, a turizmust szeretnék ők is oda csábítani, felszeretnék venni a versenyt az öbölmenti országokkal. Úgy tűnik, hogy nagyon gyorsan haladnak ezek a fejlesztések, és ha jól tudom, jelenleg a GDP-nek 5%-át teszi ki a turizmus Szaúd-Arábiában.
Ez így van, azért azt hozzá kell tenni, egyébként a 7%, és azért azt hozzá kell tenni, hogy ennek egy része azért a vallási turizmus. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy a hadzs nagy zarándoklatra a világ összes tájáról érkeznek muszlimok. Igen. Abban az egyhetes időszakban közel 2 millió fő fordul meg a hadzs alatt, illetve az umra, ami bármelyik időszakban gyakorolható, az is hozzájárul ehhez. De ugye, ahogy mondtam, az alapvető elmozdulási irány a turizmus, erre körülbelül olyan 1300 milliárd dollárt terveznek költeni az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére, és ennek része az úgynevezett megaprojektek, amit már említettem, a Kocka Riadban, vagy a King Salman Park, vagy amiről otthon cikkeztek nagyon sokat, a NEO, ami egy rövidítésből áll, a NEO, mint új, és az M a trónörökös nevéből, az MBS-ből. Ez a szaudi területen Vöröstenger északi csücskében található, ez egy terület, amire több minden terveznek, egy ipari komplexumot, kereskedelmi komplexumot, és a The Line-t, amiről szintén cikkeztek otthon, ami 170 km hosszú Smart City-nek van elképzelve. Ez egy teljesen környezetbarát autók, utcák vagy széndioxid kibocsátás nélküli hosszú Smart City, ami a Hedges-hegységből a tengerpartig nyúlna. Annyiban módosult a megvalósítása, hogy 2030-ra kb. egy 5 kilométeres középső szakaszt valósítanának meg, majd 45-re fejezik be, ennek már megkezdték az építését. De ugyanakkor ide tartozik a Trojana, ez egy, mondtam, hogy itt vannak hegységek. A Hegyas-hegységben 1500-2600 méter közötti magasságon egy téli üdülőkomplexumot építenek sportolás és verseny lehetőségekkel. Itt tartják majd meg 2029-ben az ázsiai téli játékokat, ezt is építik. Vagy Riad mellett a Kiddia, ami egy szórakoztató komplexum, ez vidámpark, itt építik fel a világ leghosszabb, legmagasabb és leggyorsabb hullámvasútját, és ide helyezik át majd a Formula 1 vagy a MotoGP versenypályát is, ami jelenleg Jeddában van, ez is olyan 27-re fejeződik be, ez már a végső stádiumában jár az építésnek, és 2024-ben átadták a Red Sea Projectet, ami egy luxussziget a Vörös-tengeren, kicsit a Maldív-szigetek és a Dubai Jumeirah Beach-nek az ötvezete, ehhez egy külön repülőtér van, és kifejezetten luxus szálló. És ezek mind újak, de azért azt hozzá kell tennem, hogy úgymond a hagyományos adottságaikat is igyekeznek kihasználni, és akkor itt visszatérnek, az elején mondtam, a Nabateus dinasztia, úgy hívják ezt a területet, hogy Madaya Saleh Alula, ez a Hegra déli határvége, ez az UNESCO világörökségi helyszín. Ott hasonló sírokat lehet megtekinteni, mint Petrában, illetve ott van, amit szintén mondtam már, a Damaszkusz Medina Oszmán vasútvonal egyik állomás és múzeuma, de ott lehet látni még jóval a Nabateus dinasztia előtt ilyen sziklába vált sírokat, sziklába vésett feliratokat. És ugye ezt is módosították, vagy modernizálták annyiban, hogy építettek egy kívülről tükörrel borított konferencia és koncerttermet, ahol több jelentős művész lépett már fel, és megjegyezném, hogy Bogányi Gergely zongora művész. Ugyan ott nem lépett fel, csak és ez itt a reklám helye, a mi meghívásunkra Riadban kétszer is. Ő írt egy szimfóniát, Alula szimfonikus poém címen, amikor meglátogatta Alulát. De ugyanígy Alulában van a természeti látványosság, az elefántszikla, egy elefánt alakú homokkő képződmény. Tehát igyekeznek megőrizni a saját meglévő adottságaikat, de ide tartozik Díria, ami szintén, amit említettem, hogy az volt az első szaudi állam központja, közvetlenül Riad mellett van, mi Riad Szentendréjének hívjuk, UNESCO világörökségi rész, itt teljesen rekonstruálták a területet, meg lehet tekinteni, hogy alakult ki az első, második, harmadik állam, gyönyörű zöld területeket építettek ki, számtalan étterem és kávézó található Díriában, egy nagyon kellemes hely, és aki erre jár, azt mindenképpen nézze meg.
Balázs, a magyar turisták felfedezték-e már Szaúd-Arábiát? Például egyéni utazóként, angol nyelvtudással autót bérelni, el lehet-e indulni egyedül az országban?
Statisztikáink még nincsenek, de ahogy mi is utazunk, meg ahogy mozgunk az országban, azért találkozunk magyar turistákkal, és azért, amit hallunk, van egy Facebook oldal, amit úgy hívnak, hogy Magyarok Szaúd-Arábiában, az egy nagyon kedves itt élő hölgy az adminisztrátora, oda bárki felteheti a kérdéseit, és oda beszoktak írni, és onnan látjuk, hogy volt például egy olyan magyar turista, aki autostoppolta végig Szaúd-Arábiát. Én ezt azért nem javasolom, tehát azért ehhez nagy bátorság kell. De különösebb nehézség nincs az ideutazásban, a vízumot fel lehet venni elektronikusan is, 72 óra alatt megkapja valaki a turista vízumot. A repülőtéri beléptetés az jó időbe telik, mert végig kell állni a sor, de egyébként egyszerű. És a tapasztalataink alapvetően ebben pozitívak, és hozzá kell tennem, hogy a magyar turisták alapvetően tiszteletben tartják a helyi kultúrát, szokásokat és szabályokat, ennek azért mi örülünk. És igen, lehet bérelni autót, vannak a nagy autóbérlő cégek. Azt azért hozzá kell tennem, hogy még nincs elég autójuk, és azért relatíve költséges az autóbérlés. De van rá lehetőség. A városokon belül Uberre lehet mozogni, abban semmi probléma nincs. Van két vasútvonal, a személyszállító vasútvonal a Szaúd-Arábiának, az egyik az az északi, ami Riad és a Hélen keresztül a Jordán határvidékre megy, a másik pedig úgymond a keleti, ami Dammamot és Riadot köti össze. Ezen kívül a belső repülőjáratok a meghatározóak a turizmusban.
Hogy hat vissza a turizmus a helyiekre? Ugye az egyre növekvő jelenléte az milyen hatást eredmény? Ezt gondolom, hogy gyorsítja ezt a fajta nyitást. Tehát van egyfajta kölcsönhatás.
Az igazság az, hogy ebből azért soha nem volt probléma Szaúd-Arábiában, tehát a szaúdi arabok rendkívül vendégszerető nép, és rendkívül pozitívan álltak hozzá mindig mindenkihez, aki az országukban látogatott, és érdekelte őket az ország, a kultúrája, a hagyománya, stb. És ugye a szaúdiak, mivel anyagilag olyan helyzetben álltak, hogy nagyon sokan jártak közül külföldön. A turizmus, mint olyan, számukra nem meglepő. Jelenleg nem szembesülnek olyan problémával, hogy Szaúd-Arábia túlterhelt a turizmus által, és nagyon sokan a turizmusban dolgoznak, tehát abszolút pozitív a hozzáállásuk, nagyon kedvesek, nagyon segítőkészek, beszélnek angolul, tehát ugye Szaúd-Arábiában az itt élők túlnyomó többsége beszél angolul még a piacon is, hiszen azért az ország lakosságának 30% az a bevándorló munkaerő. Hozzáteszem, Szaúd-Arábiában a legjobb a helyzet, mert például az emírségünkben ez 82%, és a közös nyelv az angol. Tehát egy angolul beszélő magyar turista itt nagyon kellemesen érezheti magát, de mondom, volt olyan hölgy, aki a 10 éves fiával járta be Riádot, Medinát, Alulát, tehát semmi problémát nem okoz, és örülnek a turistáknak. Nyilván ők is tudják, hogy ez bevételt jelent az országnak. Azt is meg kell halkan jegyeznem, hogy azért ez jelentős áremeléseket okozott az utóbbi időben Szaúd-Arábiában.
Hogyha egy magyar turista útra kell, akkor nyilván azért erősebb körültekintéssel indul el. Mire figyeljen, mi az, amit mégis a figyelmébe ajánl? Az időjárás, öltözködés, kulturális különbségek? Van-e valami olyan, amire nagyon oda kell figyelni?
Az időjárás az annyit kell tudni, hogy ugye változó a tartományok között. A sivatagi része nyilván az év 12 hónapjából 9-30 fok fölött van a hőmérséklet, ilyen 55 fokos csúcsokkal a nyári időszakban, de száraz, tehát itt a páratartalom az alacsony. A tengermellékeken viszont nagyon magas a páratartalom, ami megint nehezíti. Esőre relatíve keveset kell számítani ezen a vidéken. Ugyanakkor délen, a sírtartományban, ahol Abhát illik megtekinteni, mert gyönyörű, és nagyon szép kulturális emlékek vannak, az azért olyan 2500-3000 méter magas egyi klíma. Tehát attól függ, hogy melyik részére utazik az ember az országnak, ahhoz képest kell öltözködni. A öltözködési megszorítások annak ellenére, hogy eltörölték a hagyományos kötelező fejletakarást, vagy egyebeket. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a hölgyeknek úgy kell öltözni, mintha a Vatikánba mennének, azaz vállat elfedő, nem dekoltált, nem testhez álló térdalatti öltözetben. Férfiaknál nyilván tengermelléken azért a rövidnadrág igen, de egyre több rövidnadrágos lehet látni, azt nem szeretik. Tehát, hogyha nem tengerparti üdülőhelyen, akkor azért a rövidnadrágot nem igazán javasolnám, bár látszik, de azt ugye nem nagyon szeretik a helyiek. Egyéb tekintetben arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a külgazdasági és külügyminisztériumnak van egy konzuli tájékoztatás honlapja. Mi havonta frissítjük az utazási tanácsokat. Ha valaki ide utazik, akkor annyit kérek, hogy menjen rá a konzuli tájékoztatás honlapjára, ez a konzifon.mfa.gov.hu, ahol minden fontos információt megtalál a vízumigényléstől kezdve, az utazási tanácsok, az öltözködési szabályok, az időjárás. Ezt mi havonta frissítjük. A Külgazdaság és Külügyminisztérium erre különös figyelmet fordít. És ennek van egy ilyen konzinfo utazom mobil applikációja, és ezt onnan le lehet tölteni. Tehát az a kérésem, hogy azt mindenki nézze meg, olvassa át, csomó problémát elkerül, és nagyon sok információt tartalmaz.
Balázs, nagyon köszönöm, hogy ilyen apró részletekig is el tudtunk menni. Tényleg én azt gondolom, hogy sikerült közelebbről jobban megismernünk Szaúd-Arábiát, úgyhogy Selmeci Balázsnak, Magyarország szaúd-arábiai nagykövetének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagy örömmel adtam tájékoztatást Szaúd-Arábiáról, és természetesen a külképviseltünk is nyilván áll minden utazó, turizmus iránt érdeklődő rendelkezésére.
Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom, Babik Editet hallottátok. Aki a mai műsornak lemaradt egy részéről, vagy szeretné visszahallgatni, azt keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Legközelebb ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket. További szép napot kívánok. Sziasztok!